hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Rubovszky Ritát kinevezték a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójává. Székely János szombathelyi megyés püspök, az MKP elnöke azt írta, az oktatás és nevelés az a legfontosabb terület, ahol a Magyar Katolikus Egyház részt vállal a magyar állam közfeladatellátási tevékenységében. A keresztény szellemiségű oktatásnak hazánk egész történelme során az államalapítástól kezdve kulcs szerepe volt, és ez így van napjainkban is, fogalmazta meg. Meghallgatták a leendő kormány miniszter jelöltjeit a különböző bizottságokban. Szükséges a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata, jelentette ki Lannert Judit, azt a 21. századi követelményekhez kell igazítani az oktatási és gyermekügyi tárca várományosa szerint. Pótköltségvetést fog benyújtani a kormány, erről beszélt Kármán András leendő pénzügyminiszter. Erre azért van szükség, mert a költségvetési hiány már április végén elérte az éves cél 91%-át, 4220 milliárdból már 3850 milliárd forintot. A magyar gazdaság beindításának kulcsa a befektetői és társadalmi bizalom helyreállítása, jelentette ki Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter jelölt kormányzati célként a startup környezet erősítését is megjelölte. Négy elemet sorolt fel, kiszámítható szabályozást, tisztességes versenyt, a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és átlátható támogatási rendszert. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak. Ha a Tisza kormány első intézkedései között szerepel a zöldségek és gyümölcsök forgalmi adójának 27-ről 5%-ra csökkentése, ezt mondta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszterjelölt. Bóna Szabolcs szerint az öröklés támogatás helyett az új szereplők belépését kellene segíteni az agráriumban. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, visszaépítjük Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, ezt mondta Orbán Anita. A külügyminiszter jelölt kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. A Tisza kormány a béke kormánya, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus. Nem küldünk katonát az ukrán-orosz háborúba, sem fegyvert, és nem állítjuk vissza a hadkötelezettséget, sorolta a honvédelmi miniszteri poszt jelöltje. Arról is beszélt, nem lesz csádi misszió. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal, és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrei Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt nyilatkozott. Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetését, miszerint Gerhard Schröder egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő. Ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy a nevünkben tárgyalót nevezzen ki, az nem lenne túl bölcs dolog, indokolt Kaja Kallas. Donald Trump amerikai elnök szerda és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Elküldte válaszát Irán a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra a pakisztáni közvetítőknek. A teheráni állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát. Később kiderült, Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések Iránnal, és a diplomáciai munka folyamatos, még akkor is, ha a kívánnál lassabban halad, hangoztatta Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete még vasárnap. Hozzátette, Pakisztán államfője azt kérte, hogy az amerikai elnök adjon még egy esélyt a tárgyalásoknak, mielőtt folytatna az Irán elleni bombatámadásokat. Végül az időjárásról, általában erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szél megélénkül, a hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 18-20 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Wolf a parkban című írásának első részét Dér Gabriella előadásában hallják.
Thomas Wolf a parkban. Abban az évben azt hiszem Bellánál laktunk. Nem, mégsem, gondolom inkább két néninél. Bár meg lehet mégiscsak Bellánál. Már magam se tudom, olyan sokat költözködtünk, és oly rég volt. Most már minden összekuszálódik bennem. Ha apa játszott, folyton mehetnékje volt. Egy percig sem tudott nyugton maradni. Néha New Yorkban lépett föl, máskor meg turnéra indult Mr. Mansfield-el, és hónapokra eltűnt. Akárhogy is, aznap este, mikor az előadás véget ért, kimentünk az utcára, és a Broadway-re keveredtünk. Mindketten olyan boldogok és izgatottak voltunk, hogy alig bírtunk magunkkal, és ez végig így ment azon az éjszakán. Az első igazán szép tavaszi napok egyike volt, amikor a levegő hűvös és csípős, és mégis lágy, és az ég lila bársonyán óriási csillagok szikráznak. A színház körüli utcákon hemzsegtek a kétkerekű kocsik, fiákkerek, hintók és konflisok. Sürögtek, forogtak a színház előtt, és folyton folyvást utasokat vettek föl. A férfiak mind jóképűnek látszottak, és a nők mind gyönyörűek voltak. Mindenki olyan boldognak és mámorosnak tűnt, mint mi ketten, mintha a tavasz jöttével egy merőben új világ és új nép sarjott volna ki a földből. Minden, ami csúnya, fakó, fanyar és durva, szerte foszlott. Az utcánkon szikrázott az élet. Mindent láttam. Éreztem, hogy én is része vagyok mindennek. Birtokolni vágytam mindent, és valami annyira kikívánkozott belőlem, hogy szinte folytogatott. S mégsem tudtam elmondani, mert nem találtam rá szavakat. Hirtelen megrakadtam édesapám karját, és fölkiáltottam. Ó, Anglia, de remek lenne ilyenkor áprilisban lenni! Bután hangzott, de semmi más nem jutott eszembe. Igen, és Párizsban, Nápolyban, Rómában, Dresdában, ó, Budapesten lenni, kiáltott föl apa. Most, hogy április van, és harmat lepi a mezőt, s a hajnal villámként szökik elő a rámboruló éjből. Úgy tűnt, hogy újra megfiatalodott. Olyan volt, mint kislánykoromban, ha bekopogtattam a dolgozószobája ajtaján, s ő kiszólt azon a csodálatos színész hangján. Lépj be, rombolás leánya, e kínok barlangjába! Csillogott a szeme, a fejét hátra vetette, és vad, boldog nevetésben tört ki. Azt hiszem, a halála előtti évben lehetett, még nem töltöttem be a 18-at. Szépség voltam. Üde, mint az őszi barack. Akkoriban, ha játszott, megvártam előadás után, és elmentünk valahová vacsorázni. Micsoda ember volt, a legjobb is épp csak megfelelt neki. Akkoriban New York mese szép volt, tele jobbnál jobb helyekkel, nem is tudom, valahogy nem volt akkora nyüzsgés meg fejetlenség, ma már néha egészen más világnak tűnik. Az ember elmehetett a White-ba, a Martin-ba, vagy a Delmonico-ba, olyan sok jó hely hívogatta, aztán ott volt a Mokk is. Én ugyan sose fordultam meg benne, de egyik legelső gyerekkori emlékem, hallom, amint apa késő éjjel hazajön, és azt mondja, hogy a Mokkban volt. Mikor hazaért, a szobámban a fűtőtest rácsánál füleltem, és hallgattam, mit mesél a barátaival anyámnak. Lebilincselő volt. Néha másról sem esett szó, csak a Mokkról. Ó, a Mokkban voltál, véltem hallani anyámat. Ó, igen, a Mokkban, mondta apám, és... Mi tettetek a Mokkban? Kérdezte anyám. Ó, osztrigát, hozzá egy kosó sört és mókás Mokk teknős békalevest, mondta apám. Előadás után majd minden este a White-ba mentünk két pappal, akik apa barátai voltak, Dolan atyával és Chris Rourke atyával. Dolan atya jól megtermett férfi volt, a legkékebb szempárral, amilyet valaha is láttam. Chris Rourke atya pedig alacsony volt, zsírosan fénylő barna arca teli fekete anyajegyekkel. A legkülönösebb arc, amit valaha is láttam. De volt benne valami nagyon erőteljes és megnyerő. Dolan atya jóvágású, szálas férfi volt, nagyon kedves, mókás, de az esze is jól vágott, és nagyon szókimondó, becsületes ember volt. Bolondult a színházért. Igen sok színészt ismert, sokan az ő templomába jártak, és szerette apát is. Nagyon tudós volt. A Shakespeare darabokat csak nem betéve tudta. Gyakran versengtek apával, hogy eldöntsék, ki tud többet. Ha jól emlékszem, apa csak egyetlen egyszer kapta tévedésen, mégpedig a Lear királlyal. Azt a sort, hogy a sötétség fejedelme nemes ember. Dolan atya az ahogy tetszikből valónak vélte. Hogy tudtak ezek az emberek enni és inni? Ha valamelyiküknek másnap misíznie kellett, igencsak siethettünk, mert éjfél után már nem ehet és ihat a pap, ha másnap misét akar mondani. Ezért aztán a két atya tüstént elővette az óráját, és maga elé tette az asztalra, mihelyt leült. Chris Rourke atya nem ivott más, csak sört, és alig foglalt helyet a pincér nyomban fél tucat korsót tett eléje, és ő egy szuszra kétta. De ha csak egyetlen korsó sör árválkodott is előttük az asztalon éjfélbe állt, akkor... Ott hagyták. Mindegy, hol tartottak, mindegy, hogy befejezték-e az evés-ivást vagy sem, amint éjfélt ütött az óra, ez a két ember mindent ott hagyott, ha másnap reggel misézni készült. Chris Rourke atya egy álló órán át úgy evett és ivott, mint akinek az élete függ tőle. Rövidlátó volt, vastag szemüveget hordott, időnként az órájához kapott és egészen közel vitte a szeméhez, s hol merőn, hol vaksin hunyorogva nézte. Mivel ő maga sietett, hogy 12 előtt végezzen, azt hitte mindenki másnak sietnie kell. Örökké attól rettegett, hogy valaki nem lakik jól, sürgette és nyaggatta az embereket, hogy siessenek az evéssel. Dolan atya sem vetette meg az ételt, de ő beszélni is igen-igen szeretett. Olykor, ha belemerült a diskurzusba apával, még az evésről is megfeledkezett. Ilyenkor Krisz úrkatya majd megőrült. Nógatta és bögdöste Dolanatyát, oda nyomakodott hozzá, hallára vált arccal az órájára mutatott, közben vészjóslóan mormogta, el fogsz késni, mindjárt 12, az is tókját, mondta Dolanatya, hát akkor elkések. Noha, szép szálember volt, fura, vékony hangon beszélt, ír kiejtéssel. A hangja metsző és mégis mókás, és volt benne valami gurgulázó lejtés, úgy tűnt, mintha nagyon messziről jönne. Még ilyen embert, mint te, Krisz, hogy örökké csak a bendődön járjon az eszed. Vaj, az egyház nagy szentjei vedeléssel és zabálással ütötték agyon az idejüket? Avagy elmélkedéssel, imádkozással és testük sanyargatásával? Te még sose hallottál a falánkság bűnéről?
De, mondta Krisz úrkatya, hallottam. Meg azt is hallottam, hogy az oktalan pazarlás iszonyatos bűn. Szégyeld magad, Dendolen, azért, amit az egyház nagyszentjeiről mondtál, sose volt olyan szent, aki azért dicsért meg valakit, mert hagyta veszendőbe menni, amit az Úr néki adott. Csak nem képzeled, hogy itt ülök és elnézem, hogy ez a drága jó étel kárba vesszen, mikor a világ tele éhező emberekkel, akiknek mai éjjel is nélkülözniük kell. Nos, mondta Dolanatya. Többnyire ismerem az egyház tudós gondolkodóinak okfejtését, meg a hitetlenek kárhozatos eretnekségeit is, Aquinói Szent Tamástól egészen Spinózáig. S fiatalkoromban magam is álltam a sarat szőrszál hasogatásban, de még soha életemben nem hallottam olyat, ami a te okfejtésedet akár csak megközelítette volna. Emellett Arisztotelész szinte Wordsworth féleszű fiújának tűnik. Az istokját, ha még azt is bebizonyítod, hogy a lakmározásoddal valójában a világ éhezőit táplálod, nem tudok mit fölhozni az érveid ellen, hiszen te magának a pápának is bebizonyítanád, hogy Darwin jezsuita volt, s ő el is hinné.
Thank you.
Nos, mint mondtam, ahogy a vendéglőbe értünk, Kriszl úr atya első dolga volt, hogy az óráját az asztalra tegye, apa pedig mindjárt rendelt 2 vagy 3 üveg pezsgőt. Tudták, hogy jövünk, és a palackok ezüst jeges vödrökbe már vártak ránk. Majd apa fölvette az étlapot. Valóságos lepedő volt, tele a legincsiklandóbb ételek nevével, és szemöldökét ráncolva, komoly tekintettel, torkát köszörülve így szólt Dolen atyához. No, de? Mire fáj a nagy tiszteletű prelátusi fogad? A darab után aznap este is a Vájdba mentünk, és a két pap már várt bennünket, mire odaértünk. Valamivel később Mr. Gates jött be, még ma is él, a napokban láttam az utcán, rémesen megöregedett. Olyan szép nő volt a felesége, hogy párját ritkította. Egy karambolnál bennégett a kocsiban. A szeme láttára történt az egész. Hallottak már ennél borzasztóbbat? Nos, Mr. Gatesnek már a járása is elárulta, hogy irtó izgatott valami miatt. Amolyan nagy darab kövérember volt, és ahogy jött, a tokája láthatóan remegett. Te jó ég, mondta apa, itt jön nyulacska teljes gőzzel. Mr. Gates még csak a terem közepéig ért, de már apát szólongatta. Az emberek mind megálltak és rábámultak. Joe, mondta fura rekettes hangon. Fakó viszkimarta hangja volt, azt hiszem sokat ivott. Joe, tudod, mit csináltam? Épp most vettem egy ló nélküli kocsit. Gyere, menjünk kocsikázni! No, várj, mondta apa, színészi mozdulattal tartva föl a kezét. Ne olyan gyorsan, nyulacska! Ülj le, kapjál be valamit, aztán meséld el szép sorjában. Mikor követted el ezt a ballépést? Ma, mondta Mr. Gates, szinte rekedten suttogva.
Te nem jól tettem.
Düllett öreg szemét naivan végigjártatta rajtunk. Arcán riadt forma kifejezés ült.
Jaj, mennyit nevettünk rajta.
Először Dolen atya nevette el magát, és apának hátba kellett ütögetnie, mert majd megfulladt. Mr. Gates írtórendes ember volt. Nagy darab, kövér, de valahogy mégis jóképű. Volt valami finomság benne abban, ahogy folyton remegett és megrándult a szája, ha izgatott volt, és mondani akart valamit. Azt hiszem, ezért is becézték nyulacskának. Tehát apa azt mondta, ülj le és egyél, aztán majd meglátjuk.
De figyelj, Joe, odakint hagytam a szerelőt, és nem tudom, mit csináljak vele.
Mondta Mr. Gates. Úgy értsem, fölfogadtad a kocsi karbantartására? Kérdezte apa.
Igen,
mondta Mr. Gates.
És veszek meg, ha nem vagyok zavarban. Ezt nem tudom, mit csináljak vele. Mármint nem tudom, hogy mi a társadalmi rangja.
Mosakszik? Kérdezte apa.
Hát,
mondta Mr. Gates Dolan atyára pislogva.
Ha csak nem szentelt vízzel. No de Mr. Gates, mondtam. Jaj, rémes, és éppen Dolan atya előtt.
De Dolan atya nevetett, s tulajdonképpen tudtam is, hogy így lesz. Ő is amolyan nagy darab kövér fickó volt, írtó kedves ember. Chris Rourke atya is velünk nevetett, de azt hiszem, ő már koránt sem szívből.
Akarom mondani, folytatta Mr. Gates, nem tudom, hogyan bánjak azzal az emberrel. De most fölöttem áll, vagy alattam. Vagy hol?
Én úgy látom, mondta apa, mintha a fejedre nőtt volna. Azt hiszem, jól bevásároltál. Kaptál egy púpot a hátadra. Apa mindig ilyen csodálatos volt. Mindenki szerette. Mr. Gates annyit aggodalmaskodott a sofőr miatt. Ma már visszatekintve az egész olyan furcsának tűnik. Azon tépelődött, vajon étkezésnél egy asztalhoz ültesse a családjával, és maguk közül valóként bánjon-e vele, vagy hogy? Volt valami megfoghatatlan finomság Mr. Gatesben. Nagy darab volt és kövér, de igen érzékeny, kedves teremtés.
Szavamra, szép kis társadalmi probléma, nyulacska, mondta apa. No de hívjuk be! Hadd harapjon valamit.
Majd meglátjuk, hogy fest. Így aztán Mr. Gates kiment, hogy behívja, és hamarosan vele együtt tért vissza. Valóban írtó kedves fiatalember volt. Kicsi bajuszkát viselt, viharkabátot meg sapkát hordott. És mivel mindenki rámerett, és oldalba bögdöste a szomszédját, nagyon zavarba jött. De apa olyan csodálatosan tudott bánni az emberekkel. Nyomban elérte, hogy a fiú ne feszengjen közöttünk. Azt mondta neki, üljön le, fiatalember, ha használni akarunk egy kocsit, a vezetőjét is táplálnunk kell. Akkor leült közénk, és igazán remek vacsorát ettünk. Vajban párolt szaftos bordát, újnyi vastag rostélyost, a legfantasztikusabb osztriga és tengeri ételeket kaphatta ott az ember. Úgy emlékszem, már igencsak a szezon vége volt, de osztrigával és pezsgővel kezdtünk. Nem hinném, hogy a fiatalember hozzá lett volna szokva az iváshoz. Apa folyton teletöltötte a poharát, míg nem a fiú alaposan berúgott. Írtó vicces volt, állandóan a saját felelősségéről szónokolt.
Szörnyű felelősséget ró az emberre, hogy annyi, aki élete függ tőle,
mondta. Apa meg újból teletöltötte a poharát.
Kritikus helyzetben elég egy pillanatnyi megingás,
folytatta.
És mindennek vége.
Soha igazabb szó nem hangzott el, mondta apa, és újra töltött.
Világos fejre, és biztos kézre van szükség, mondta a fiú.
Igaza van, mondta apa. Ettől olyan biztos lesz a keze, fiam, akárha megbénult volna. Mr. Gates és Dolan atya annyit nevettek, hogy még a könnyük is kicsordult, és végig pergett az orcájukon. Írtó jó szórakoztunk akkoriban. Olyan ártatlannak tűnt minden.
Wolf a Parkban című írásának első részét Dér Gabriella előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Tóth Ferenccel, az APCI Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola intézmény vezetőjével beszélgetek. Kedves Ferenc, átadom a szót.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Igazából, ahol vagyok most intézményvezető, ahhoz képest elég messziről származom, Albert Irsáról. Cegléden születtem 1973-ban, és Albert Irsán éltem be a gyermekkoromat és a fiatalkoromat, és tulajdonképpen onnan indult ki, hogy az egész életem onnan bontakozott ki. Ott jártam általános iskolába, ott voltam az első egyházi szolgálatomban, amelyet nagyon sokszor emlegetve köszönök meg az ottani plébánosnak, Döbrösi Béla atyának. Ő vezetett be, és ő volt az, aki úgy az egyházhoz közelebb vitt. Már 6 éves koromban megszólított, első osztályos koromban. Már akkor ministráltam, szüleimmel jártunk a templomban rendszeresen, tehát nem volt neki nehéz megszólítani, hiszen ott voltam azért, ott nőttem fel a templomban, az egyházban. És 10 éves koromtól, mivel közben én billentyűs hangszert tanultam, zongorát, 10 éves koromban megszólított az atya, hogy mi lenne, ha egy májusi litánián részt vennék és beugranék kisegítésnek, mint kántor.
Akkor az elég korán kezdődött.
Igen, igen, nagyon. Én elvállaltam, nem tudtam még, hogy mi vár rám, és az első este, amikor a májusi litánián részt vettem, felkészültem ezen a napon, és mondhatom azt, hogy onnantól még közelebb jutottam az egyházhoz, és valahol a Jóistenhez is, hiszen ezen keresztül megéreztem, hogy milyen őt dicsőíteni. Tehát Isten szeretetében, hogy lehet növekedni, és hogy Istenhez hogyan lehet közelebb jutni. Így innentől kezdve már kántorizáltam, utána későbbiekben szentmiséken is részt vettem, ott is kellett kisegíteni, mert közben meghalt a kántor úr, aki ott volt rendszeresen. 14 évesen pedig, mikor elkerültem Albert Irsáról Budapestre tanulni, ugyanígy megmaradt ez a szolgálatom, a kántori szolgálatom. Vagy ministráltam, vagy kántorizáltam. Ez a kettő volt így az életemben. Elvittek katonának, amikor eljött ez az idő, akkor még egy éves katonai idő volt, és a leszerelésem után pedig hát szinte olyan természetesnek vettem azt, hogy szeretnék valahol ebben még jobban közelebb jutni a Jóistenhez, és a kántorság az közel állt hozzám, így elvégeztem Vácon egy 4 éves kántorszakot. Ott megismerkedtem a feleségemmel, és házasságot kötöttünk egy éven belül. Együtt közösen kezdtük el már a hittudományi főiskolát. Éreztem azt, hogy valahogy még közelebb kell jutni a Jóistenhez. Persze ebben benne volt a gondviselés is, mert augusztus 15-én születtem nagy boldogasszony
ünnepén, igen.
És mindig éreztem azt, és valahol ott fogtam föl ebben a 20 éves koromban, hogy valahogy a szűzanya mindig ott van mellettem, és valahol közben jár értem. És egyre vezet az úton előre, és nem vagyok egyedül. És hogy mindig hálás voltam, és hogy mindig megköszöntem a szűzanyának a közbenjárását. És valahol ő vezetett tulajdonképpen eddig, hogy a hittudományi főiskolára is jelentkeztem, de együtt a feleségemmel. Párhuzamosan akkor kerültem Hortra, hiszen itt a hitoktatót kerestek, és így az atyánál, az akkori Somodi János plébános atyánál jelentkezve buzdított, hogy vállaljam el bátran, párhuzamosan az iskolával. Még akkor nem tudtam igaz, hogy mire vállalkozom. Nehéz volt az iskola, és ugyanakkor pedig a főiskolát is vinni együtt, de nagyon sokat tanultam belőle, mint pedagógiailag, mint pedig nevelésben, oktatásban, és ezáltal tudtam egy fokot megint feljebb lépni, hiszen elvégeztem a hittudományi főiskolát. Itt közben kihagytam, de a feleségem 60-i, tehát Albert Irsáról elkerültem 60-ba.
Tehát akkor ez a házasság révén volt ez a lakhelyváltozás.
Igen, ez a váltás, igen. Így ezen keresztül történt meg. Ott én már elhatároztam azt a hittudományi főiskolán, hogy nem állok meg ezen a szinten, hiszen volt már a kezemben egy egyházi kántori diploma, és úgy gondoltam, hogy egy kicsit a világ részéről, világ felől is meg szeretném úgy jobban ismerni magát, a zenét, és ekkor jelentkeztem Egerbe az Eszterházy Károly főiskolára, ahol az énekzene tanár diplomát végeztem. Majd pedig valahol ott már érlelődött bennem, hogy még közelebb és még közelebb szeretnék jutni az egyházhoz is, de az egyházon keresztül a Jóistenhez, és akkoriban hallottam erről, hogy az egyház képez diákonusokat. Második vatikáni zsinat ezt úgy felélesztette, és valahol ezt a hivatást úgy belülről a szívemből éreztem. Éreztem azt, hogy még tovább tudnék előre jutni Isten országához, és ezáltal egy kis biztatással is, de önmagamtól jelentkeztem erre a képzésre, hiszen még akkor nem volt biztos, hogy indul ez a diákonus képzés, de mivel úgy nézett ki, hogy 6-an 8-an összejövünk, akkor elindították ezt a képzést 2006-ban. 2008-ban szentelt minket dr. Ternyák Csaba egri érsek úr november 29-én. Nagy örömmel szolgált, hogy tényleg eddig eljuthattam. Párhuzamosan mindenféle feladatot végeztem, a kántorizálást is természetesen, ugyanakkor gyerekeket a hittannak az útján, az egyházi úton próbáltam meg vezetgélni kisebb-nagyobb sikerekkel, de azt mondhatom, hogy mindig tudtam olyan utat mutatni fiataloknak, ami által talán így utólag látom azt, hogy ők is eljutottak és közelebb jutottak az egyházhoz és Istenhez. Utána újabb indítatást kaptam, valahol ez még jobban a gondviselést erősítette bennem, hogy 2014-ben jelentkeztem közoktatás vezető és pedagógus szakvizsgára Jászberényben, ahol további fejlődést érhettem el a nevelés oktatás területén, majd pedig még mindig nem fejeztem be, úgy éreztem, hogy még mindig lehet tovább lépni és előre lépni, és a görög katolikus testvéreinkhez jelentkezve Nyíregyházára egy MA hittanári nevelőtanári mesterszakot végeztem el. Talán ott éreztem úgy, hogy most egy picit már abba kell hagyni a tanulást, persze soha nem lehet abba hagyni a tanulást, de ott éreztem azt, hogy most már valami más irány felé is el kell indulnom. Akkor nyílt lehetőség, hogy meg lehetett pályázni Aucson az iskolai igazgatóságot, és ott adtam be a pályázatomat. Így párhuzamosan igazából már többféle feladatom volt, de elsősorban természetesen onnantól kezdve, hogy a pályázatot megnyertem, és Ternyák Csaba érsek úr megbízott azzal, hogy akciiskolát vezessen, mint intézményvezetőként.
Ha néhány szót szólna az APCI katolikus általános iskolában való intézményvezetői teendőiről.
Egy iskolát úgymond vezetni soha nem egyszerű. Szívügyemnek éreztem mindig, hiszen valahol a hittanon keresztül éreztem, hogy meg kell szólítani a fiatalokat, szülőket. Ezt úgy egész pályafutásomban, amikor már elkezdtem tanítani, akkor igyekeztem ezt megvalósítani, de úgy éreztem, hogy egy iskolán, főleg egy katolikus iskolán belül még jobban meg lehet szólítani a fiatalokat, gyerekeket, ifjúságot és a szülőket. Nagy lelkesedéssel indultam el ezen feladatban, és azért azonosultam ott, hogy amennyire sok a lehetőség, ugyanakkor mennyire nehéz is. A feladatokban egyre többet próbáltam úgy arra rákoncentrálni, hogy minél jobban megnyissuk az iskolát, egyrészt a szülők felé, egyrészt azok, akik kíváncsiak, hogy mi is folyik egy ilyen katolikus intézményben, és több olyan nyílt napot is szerveztünk, hogy ne csak magát a tanulást ismerjék meg a szülők, vagy akik kíváncsiak, hanem magát megismerjék azt, hogy az iskolán belül mi megy, akár egy lelki nap, akár egy olyan közösségi összejövetel, ami rámutat arra, hogy milyen lelkiségben tudnak a gyerekek nevelkedni, hiszen van egyfajta többlet, amit tudunk adni a gyerekeknek, és azon kívül, hogy oktatunk és nevelünk, ez az egyháznak a keresztényi erkölcse. Amit fontosnak tartok a mai világban, és ugyanakkor a gyakorlati egyházi életnek a megvalósulása egy adott fiatalnak, egy személynek az életében, hiszen addig, amíg régen a szüleinktől, vagy a nagyszüleinktől megtanultuk a gyakorlati életben azt, hogy miként nevelkedhetek én bele az egyházba, ez az utóbbi évtizedekben be kell látnunk, hogy ez így nem működik, hiszen nincs már meg ez a tapasztalat, viszont amit meg mi végzünk az elmúlt évtizedekben, egy picit úgy érzem, hogy ez pedig ilyen elméleti síkon megy, ezzel pedig nagyon nehéz a gyakorlatot átadni. És itt lehetőség nyílik arra, hogy a gyakorlati életben is a gyerekeket bevonjuk az egyháznak az életébe, különböző programokon keresztül. Ezek a programok azon kívül, hogy osztálymiséket tartunk, hiszen ugye a szentmise nagyon fontos.
Ez milyen gyakorisággal van az iskolában? Heti, napi gyakorisággal?
Hát heti szinten az osztályokat próbáljuk bevonni, osztályfőnök jóra keretében, akkor ott az iskolának a helyi kápolnájában, ugyanakkor pedig minden vasárnap próbálunk egy-egy osztállyal részt venni az adott szentmisén. Ott hívjuk természetesen a szülőket, hozzátartozókat is, és közreműködésüket is kérjük a szentmisében, akár felolvasással, akár más egyéb szolgálattal. De ugyanakkor a gyakorlati élethez azért hozzátartozik az is, hogy megismertessük a gyerekeket a rózsafűzér imádsággal, az októberi litániákon beszervezzük őket minden héten, ugyanakkor a Szent Kútra rendszeres zarándoklattal, vagy egy nagymarosi ifjúsági találkozóra elmegyünk a gyerekekkel.
És hogy látja, hogy a mostani fiatalok mennyire nyitottak erre a dologra, tehát mennyire veszik ezeket a programokat szívesen?
A gyerekek nagyon nyitottak mindenre. Próbáljuk őket úgy irányítani, hogy szeressenek és rajta részt venni. Amikor viszont kimennek az iskolából, igazából ott már nem rajtunk múlik, hanem ott már igazából azon múlik, hogy ők saját maguk.
Mennyire erős a hit, amit elsajátította.
Igen, vagy pedig egyáltalán, hogy mennyire tudják ezt tovább vinni önmagukba. De akkor is az alapindítatást megadtuk, én úgy érzem, még hogyha esetleg szülői támogatás nincs is úgymond mögötte gyakorlat szempontjából, de megadtuk azt az alapot, ami után későbbiekben dönthet ő saját maga is, hogy most ugyan már többet nem megyek, vagy nem élem a gyakorlati hitemet, de mégiscsak eszembe jut 22 évesen, 30 évesen, hogy de nekem volt egy alapom. És benne van az a lehetőség, hogy visszatér, de nekem pozitív tapasztalataim is vannak, hogy valaki rendszeresen utána is megmarad, és mindig tudja azt, hogy hova tartozik, és megmeri vallani a hitét, vagy magát a hitvallását is egy következő másik iskolába, ahova tovább megy tanulni, visszatér hozzánk, szeret közöttünk lenni, sőt a tapasztalatom itt Horton, hogy olyannyira visszatérnek, hogy amikor már párjuk van nekik, házasságot kötnek, akkor a gyermekeikkel is később visszatalálnak, visszajönnek, és itt vannak közösen családban.
Egy kis statisztikát, ha ismertetne a kedves hallgatókkal, és az önök intézményében milyen pedagógiai program működik?
Az intézményünkben 166 gyermek jár, aktívan.
És akkor 1-től 8. osztályos korukig tanulhatnak itt a gyermekek.
Így van, igen, tehát általános iskoláról beszélünk, minden évfolyamban egy osztály van, változó a létszám, maga a község 2700 fős körülbelül, tehát ehhez képest az arányában elég szép számmal járnak a gyerekek.
És csak falubeliek, vagy a környező településekről is járnak önök?
Vannak bejárók is, tehát vannak olyanok is, akik utaznak és jönnek minden nap busszal. Ugyanakkor hát a községben is van olyan, aki nem ide jár hozzánk esetleg, hanem más községben jár el. Ebből a 166 főből 87 felsős van, 79 alsós, a fiúk 79-en vannak, a lányok pedig 87-en, megfordul a számnak a menete. Igazából a pedagógiai programot, hogyha nézzük, egy katolikus iskolának alapvető, hogy kiinduljon az egyháznak a tanításából. Ez nekünk is egy nagyon egyértelmű, hogy a pedagógiai programot úgy állítottuk össze annak idején, hogy természetesen ezek az alapok benne legyenek, az egyháznak a tanítása, a különböző megnyilatkozások, amelyek az oktatásra, nevelésre és egy pluszra, magára az a keresztény erkölcsre épülnek rá. Próbáljuk a fiatalokkal ezt a mindennapos életben is, a gyakorlati életben is megtanítani, elsajátítatni velük, hogy ne csak mondjuk, hanem hogy éljék is. Ez minden pedagógusnak feladata az iskolába, ez nem csak a hitoktatók feladata, hanem az is, aki ott van bent, és esetleg, ha ő önmaga nem is egy gyakorlati keresztény, attól még ő neki ezt az egyházi keresztény értékeket ugyanúgy közvetíteni kell.
Milyen programok vannak így a tanév során önöknél?
Ugye említettem már az előbb, az osztálymisék, rózsafűzér imádság, de ezen kívül, ahogy haladunk az évben, ugye a zarándoklatot is így említettem.
És akkor oda csak gyermekek vagy szülők is mennek például a zarándoklatra?
Fiatalokat viszünk elsősorban, de hogyha valaki szeretne jönni természetesen szülők közül, érdeklődők közül, akkor mindig őket is bevonjuk ebbe, hiszen nem csak az a feladat, hogy a gyerekek, hanem hogy a gyerekekkel együtt a szülőket is elvezessük, hiszen talán mai világban mondhatjuk azt, hogy a szülőknek ugyanúgy hitoktatást kellene tartanunk, mint a gyermekeknek, mert így kéz a kézben talán őket tudjuk elvezetni, és közelebb hozni magához, Istenhez és az egyházhoz. Adventben jönnek az adventi gyertyagyújtások, ezekre külön készülünk lelkileg is, lelki napot is tartunk, a lelki napokat minél jobban úgy próbáljuk meg felépíteni, hogy valóban legyen egy lelki töltődés benne. Külső segítséget hívunk, mint például legutóbb is rád találtam, ők egy szombathelyi egyházmegyében működő ifjúsági közösség, akiket meghívtunk, hogy segítsenek nekünk ebben a lelki felkészülésben, magára a karácsonyra és így az adventnek a folyamán. A karácsonyi pásztorjáték, ez egy alapvető, igaz, minden iskolába szokták, de úgy gondolom, hogy nálunk ez még jobban bele kell, hogy épüljön, hiszen a mai világban, hogyha egy kicsit szétnézünk, akkor én a tévében, amikor hallok egy-két ilyen riportot, és ilyen utcai embereket megkérdeznek, akik jönnek-mennek, hogy mit ünnepelünk karácsonykor, és bizony a mai világban is még ott vagyunk, hogy nem mindenki azt tudja, hogy Jézus születését, hanem a fenyő ünnepe, vagy esetleg más valamihez kötik. Természetesen ez nálunk, ez alapvetően a gyermekekbe kell, hogy tudják, hogy Jézus születését ünnepeljük. Haladunk előre az évben, jön a nagyböjt, szintén lelki napot tartunk. A nagyböjtben élő keresztutat próbálunk megtartani, ahol Jézusnak a szenvedésének az útján haladnak a gyerekek is végig az elmélkedésükön, gyerekszinten természetesen, de hogy jobban megéljék, a templomból kiindulunk, és kijelölünk osztálytermeket, ahol a osztályokat is bevonjuk ebbe, és egy-egy állomás, egy-egy órára való bemenetel egy 5 percre, és ott egy-egy stációnak a megélés, egy picit az átélés, akik ott vannak, majd pedig haladunk tovább, egészen addig, amíg az iskoláknak a kápolnájáig el nem jutunk, és ez alapján mindenki át tudja élni azt, hogy mit szenvedett érettünk Jézus, és hogy nekünk is van feladatunk, nekünk ugyan lehet, hogy nem kell szenvedni, mert az iskolában a tanulás az ne legyen szenvedés, vagy az, hogy iskolában vagyunk, de természetesen, hogy a mindennapi életünket meg kell, hogy úgy tudjuk élni, hogy Jézus ott van mellettünk, és ő már szenvedett érettünk, tehát nekünk ezt valahol úgy kell fogadni, hogy nyitott szívvel. Nekünk is kell akkor viszont adni valamit, hiszen ő szeretettel vett mindent, nekünk ugyanígy szeretettel kell erre válaszolni. Évelei Veni Sancte, évvégi Te Deum, ez egy természetes, hogy nem csak egy sima évnyitót vagy egy évzárót tartunk, hanem bevonjuk a Szent Misén keresztül a gyerekeket, és egy töbletet adunk. Ugyanakkor az egész év során figyelünk arra, hogy a gyerekek mindig kapjanak olyan töbletet, hogy érezzék Jézusnak a szeretetét.
Az elmúlt tanév során volt-e valami nagyobb esemény az intézményben?
Igen. Készültünk rá egy éven keresztül, hogy az iskoláknak a neve Boldog Brenner János vehesse fel, hiszen Apácei Csere János volt, aki nem azt mondjuk, hogy nem egy szép név, de szerettük volna azt, hogy egy olyan szentnek a nevét kaphassa, aki méltón viseli. Így esett a választás, amelyet sokan támogattak, hogy Boldog Brenner János legyen, aki egy 20. századi szent, és nekünk is fiatalként a gyerekek között vértanúságot szenvedett, de a fiatalokért tett ő is, és mi is úgy érezzük, hogy nekünk ugyan nem kell vértanú halált halni, de nekünk is van mit tenni a fiatalokért. Ezt igyekszünk mindig megvalósítani, ezért próbálunk meg az elkövetkezendő időben is mindig olyan lépéseket tenni, olyan új ötletekkel előállni, amelyben mindezt fejleszteni tudjuk. Van egy új könyvtárunk, amit így az év során átadtunk, ezt az egyházmegye támogatásával és pályázaton keresztül tudtuk megvalósítani. Eszközbeszerzésben bekerülhetett olyan játékeszközök is, mint a biliárd, vagy a csocsó, vagy mint a léghoki, pingpongasztal, ami akár a mindennapjainkban is a gyerekek körében népszerűbbé vált, és így a játékon keresztül is meg lehet a gyerekeket közelíteni. Nem csak az a feladat, hogy tanítsuk, okítsuk őket, hanem hogy a játékon keresztül is meg lehessen őket szólítani, hiszen ezen keresztül is közelebb tudjuk vinni őket a Jóistenhez. Talán a motivációmban el tudnám mondani azt, hogy a szentelési jelmondatom mindig itt lebeg a szemem előtt, hogy mindent Isten nagyobb dicsőségére. Hát bármit teszek, vagy bármit bármit is cselekszem, azt mindig úgy igyekszem tenni, bármilyen feladatomat is végzem az egyházban, hogy az valóban Istennek a nagyobb dicsőségére váljék, és ugyanakkor az egyházamat tudjam vele szolgálni. Hiszen mint diakonus, nem maga a diakonizálás az, ami engem csak úgy előre tud vinni, hanem mint a szolgáló szeretet, ebben kell nekem előre haladni, és ez egy motivációs eszköz.
Kívánom további életútjára a Jóisten áldását, a szűzanya oltalmát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökkel van. Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Tóth Ferenccel, az APCI Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola intézmény vezetőjével Hajdú Mária beszélgetett.